Gyertek, nyissuk ki a Bibliát a Zsoltárok könyvénél, és a 19. Zsoltárból a 8-tól a 11. versig szeretném felolvasni Isten igéjét, és az Úr igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Zsoltárok könyve 19.8-tól olvasom. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Urunk, hálát adunk neked a te igédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük mindazt, amit most olvastunk. Szeretnénk most megnyitni a mi szívünket, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk. Változtass bennünket. Uram, te ismersz bennünket, és tudod, hogy mi történt velünk a héten, és mi van a lelkünkben, milyen gondolataink vannak. Szeretnénk így a földről most a mennyre figyelni, és szeretnénk, Uram, mind inkább te rád figyelni, nap, mint nap. Kérünk téged, hogy ragadj most meg bennünket, szólj hozzánk a te igéd által. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. De van-e itt most olyan férfi, aki hát szeretne azért úgy jó kinézni. Tehát, hogy tényleg, hogy ne ilyen legyen, hanem úgy rendesen. Van itt ilyen? Hogy? Várj, bocsánat. Van itt ilyen férfi? Na, jó van, örülök neki. Jó. Nem tudom, van-e olyan, aki szeret utazni? Úgy világot látni, megnézni a világnak. Van ilyen? Ez csak nők? Nem, ez lehet férfi is, vagy nő is. Hát nők is lehetnek erősek, bár én szerintem, én azon az oldalon vagyok, hogy nem tetszenek ezek az ilyen kigyúrt, tehát az nem. Úgyhogy bocsánat, ott csak a férfiakat kérdeztem. Aztán van olyan, aki nagyon szeret sportolni, és fontosnak tartja a sportot. Hát kevés, ja. Aha. Aztán van olyan, aki úgy érzi jól magát otthon, ha a lakása úgy azért szépen rendben van, meg csak lakberendezés, stb., hogy ez fontos, hogy van ilyen is. Esetleg van-e olyan, aki szereti a szép ruhákat, és azért igényesen szeret megjelenni? Ilyen is van. Ilyen is van. És olyan, aki mondjuk az autókat kedveli? Na, nem tudtam hozni nektek mindenbe, de például autókat ki az, aki jelezte, hogy szereti a... Na, itt a Guszti. Nem tudom, mennyire szoktátok, ugye úgy látom, azért elég komoly érdeklődéssel van a gyülekezet sok tekintetben. Például szoktatok-e olvasni ilyen magazinokat, ahol mondjuk ilyen 2-300 000 forintos ruhák vannak, és ezeket számolgatjátok, hogy meg tudjátok-e venni. Valaki szokott ilyeneket olvasni? Nem? vagy esetleg nem tudom, olyan utazások itt ebbe az egzotikus utazásokba, vannak ilyen félmillió, egymillió forintért már el lehet jutni Dél-Amerikába, egy hónapot el lehet tölteni. Szoktatok ilyeneket? Nem szoktatok. Akkor nem értem tulajdonképpen, mert végül is vagy nem szeretnétek ilyen, vagy ha esetleg mondjuk jönne egy gazdag amerikai nagybácsi, és azt mondaná, hogy mondjuk Annának, azt mondaná, hogy Anna, választhatsz magadnak egy, hozzád beszélek, igen, választhatsz magadnak egy utazást, mondjuk egy 2 hetes utazást a világ bármely részére, itt van egy prospektus, pénz nem számít, akkor választanál azért magadnak, gondolkoznál, vagy visszautasítanád? Aha. Akkor miért nem olvassátok ezeket a magazinokat? Nincs amerikai nagybácsi, igen, tehát nincs pénz, ugye? Vagy esetleg, hogyha mondjuk lenne is pénz, de mondjuk, mit tudom, azt mondaná, valaki kigyúrhatja magát egy év alatt, ilyen férfire fog kinézni, de mondjuk minden hónapban 2 hetet kell ezzel foglalkozni, akkor meg azért nem, mert nincs idő, igaz? Tehát, hogy érdekelnek ezek a dolgok bennünket, de nincs hozzá meg a muníció, amivel. Ezért aztán nem is olvassuk, őszintén szólva, majd azért vissza fogom kérni ezeket, de én sem szoktam ezeket bújogatni. Bár amikor van valamire keret, tehát megvennék egy mosógépet, vagy nem tudom, és meg tudom venni, akkor azért átnézegetem, azért mélyen tanulmányozom a dolgokat, hogy is vannak ezek a dolgok. Nem tudom, hogy nem így vagyunk-e Istennek a törvényével is. Ezért hoztam ezeket a példákat. Nem tudom, ki az, aki hetente szokta bújni Istennek a törvényét, a parancsolatokat. A 10 parancsolatot átgondolja, aztán Jézusnak, ahogy a parancsolatokat kibontotta és egy kicsit mélyebbre tette. Szoktátok-e így tanulmányozni Istennek a törvényét? Nem tudom, hogy ha szoktuk, nem szoktuk, miért, de van egy olyan gyanúm, hogy talán azért, hasonlóan, mint hogy ezeket a prospektusokat sem nézzük, ha nincs pénzünk, hát fölösleges, hogyha van bennünk valami, hogy hát ezeket azért nem nagyon tudjuk mi megtartani, meg azért ezek olyan, nem is tudom, olyan kellemetlen dolgok, és ezért nem, nincs hozzá muníció, hogy tanulmányozzuk. Mert olvasunk egy ilyet, hogy például ne kívánd. És akkor tudjuk, hogy tele vagyunk kívánságokkal. És akkor talán inkább egy kicsit belehelyezkedünk abba, hogy hát mi már a kegyelem korszakában élünk. Ugye a törvény az már nem olyan fontos nekünk. Bár hogyha a zsoltárokat nézzük, akkor csodálatos dolgokat látunk, azt mondja, felüdíti a lelket, az Istennek a törvénye. Aztán azt is, hogy bölcsé teszi az együgyűt, vagy megörvendezteti a szívet, vagy ragyogóvá teszi a szemet. És mégis talán mondhatjuk, hogy nem annyira szoktuk, hát legalábbis ilyen módon nem szoktuk tanulmányozni. A Róma 7-ről lesz ma szó, és egyébként ez a törvényről szól ez a rész. És itt azt olvassuk ennek egy részében, hogy azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni, mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Van itt egy dilemma. Pál gondolkozik ezen, egy tapasztalata, hogy nem olyan, tehát tetszik neki Istennek a törvénye, de nem annyira sikerül úgy megtartani. Itt van például, látjátok, a 10 parancsolat kivetítve, Isten kért ezekre, és ez csak a magja, ugye a törvénynek, aztán ennél jóval tágabb, meg aztán az új szövetségben Krisztus is egy csomó mindent mond róla. És hát nagyon szeretem ezt a képet, nem tudom, hogy van-e ilyen tábla egyáltalán, hogy nem tudom, mit jelent ez, hogy madárnak nem szabad bemenni, és ugye a madár hova ülhet erre a táblára. Hogy mi is valahogy ilyenek vagyunk, hogyha nem tudom, így vagytok-e, megláttok egy ilyet, hogy idegeneknek tilos a bemenet, akkor rögtön az emberben egy ilyen vágy, mi lehet ott, és próbálja keresni, hogy lehetne mégiscsak valahogy bejutni. Ilyenek vagyunk. Ma arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent számodra Isten törvénye. És azt tudnám mondani, hogy ez egy elég kulcsfontosságú kérdés, hogy te hogyan állsz Isten törvényéhez, mi a te viszonyod a törvénnyel. Az életednek ez egy nagyon meghatározó kérdése, majd látni fogjuk. Mit látsz a törvényben? Úgy is mondhatnánk, hogy egy teljesíthetetlen, félelmetes szabályoknak a sorozatát, ami tudod, hogy jó, de mégis egy megmászhatatlan hegy, mint például mondjuk a Schneeberg egyeseknek, hogy azt mondják, hogy ő nekik ez olyan, hogy ez biztos nem. Vagy egy gyönyörű, egy izgalmas, egy felfedezésre váró, küzdelemre hívó, de áldást hordozó üzenetet. Itt van például ez a hegy, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, a Fertőtónál lehet ilyeneket látni, a Schneeberg tiszta időben látszik, és hát ez a hegy is olyan, hogy valakinek egy olyan dolog, hogy a távolból jó, na de az, hogy ő arra fölmászol, az föl sem merülhet, mert nincs hozzá meg a muníció. Valakinek meg olyan, hogy meglátja ezt a hegyet, és rögtön izgalomba jön, ilyen vagyok én, és azt mondja, hát ezt meg kell mászni. Ez lehetetlen, hogy én ennek a tetejére ne jussak föl, és rendkívül izgalmas, kőkemény küzdelem, de jó. Mit jelent számodra a törvény? Egy félelmetes szabálygyűjtemény, ami betarthatatlan, amivel nem nagyon tudsz mit kezdeni, és talán el tudunk menni abba a helyre, hogy hát már keresztények vagyunk, és a kegyelem korszakában vagyunk, és tulajdonképpen a törvény nem is annyira lényeges számunkra, vagy Isten törvényében azt látod, hogy ez egy rendkívül izgalmas dolog, egy felfedezésre váró dolog, amit te le tudsz küzdeni, vagy nem le tudsz küzdeni, hanem amiben be tudsz menni, és igaz, hogy kihívásokat intéz a számodra, de ezek jó kihívások. Ez az a kérdés, amiről ma szeretnék beszélni Isten igéje alapján, és hogyha valaki szeretné ezt tovább gondolni, akkor javaslom, hogy a római levélből a 7. részt olvassátok át, és nézzetek utána, hogy mindaz, amiről ma szó van, azt tényleg ott van-e. Szeretnék három alapelvet mondani, ami itt a 7. részben van, ami nagyon egyszerű, és egy nagyon fontos tudnunk ahhoz, hogy a törvényhez jól tudjunk hozzáállni. A 7. rész első részében Pál apostol azt taglalja, hogy nem vagy a törvény uralma alatt. Tehát a törvény nem tud uralkodni fölötted. Egy olyan példát hoz itt Pál, mint amikor egy házastársból az egyikük meghal, elköltözik erről a földről, utána a másik már szabad. Szabadon újra házasságot köthet. És már semmi nem köti ahhoz. És ezt a példát hozza a törvénnyel kapcsolatban, hogy ha valaki meghalt a törvénynek, úgymond Krisztushoz kötötte az életét, és Krisztusba vetette a hitét, akkor onnantól kezdve a törvény már nem tud uralkodni rajta. Úgy olvassuk, hogy ugyanígy ti is testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Tehát ti már nem a törvényé vagytok, abban az értem, hogy a törvény uralkodik, hogyha valamit elrontotok, akkor a törvény a halállal fog sújtani benneteket, hanem másé vagytok, azt mondja, azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Ez az egyik nagyon fontos dolog, amit tudnunk kell, hogyha Isten törvényével akarunk jó kapcsolatban lenni, hogy ő a törvény nem tud már uralkodni rajtunk. Két tévút van. Az egyik, amikor valaki ezt nem tudja, és a törvényeskedés útjára lép, És úgy is mondhatnánk, hogy a törvénynek való engedelmesség által akar megigazulni, üdvösségre jutni, vagy megszentelődni. Úgy gondolja, hogy ahogy engedelmeskedik a törvénynek, úgy lesz egyre szentebb. Ezek a törvényeskedők, röviden azt lehet mondani, hogy ők azok, akik félnek a törvénytől. Félnek a törvénytől, mert tudják, hogy a törvény az lesújt rájuk, hogyha nem teszik meg, és tudják, hogy ha engedelmesek lesznek a törvénynek, akkor viszont javulni fog az életük. A másik tévút, azt úgy lehetne mondani, hogy a szabados gondolkodás, akik a törvényt okolják minden bajukért, és úgy gondolják, hogy mentesek a törvény, az erkölcsi törvénynek a kívánalmaitól. A kegyelem korszakába élünk, tehát igazából már jó, nem jó dolog a törvényen tenni, de az nem olyan nagy baj. És úgymond egy kicsit inkább haragszanak is a törvényre, vagy azt mondják, hogy nem szeretik a törvényt, mert hát egy csupa olyan dolgot mond, ami hát azért úgy piszkálja őket, pedig ők szeretnének szabadon élni ebben a világban, és zavarja őket a törvény. Ők nem szeretik a törvényt. Azt mondja Isten igéje, itt a negyedik részben, amit olvastam, hogy aki Krisztushoz kötötte az életét, az már Krisztusé. Másé lett, másé vagytok. És ez az első nagyon fontos alapelv, hogy rajtunk, ha átadtuk az életünket, akkor nem a törvény uralkodik, hanem Krisztus uralkodik. A következő nagyon fontos alapelv, ami a római levélben itt tárgyalva van, az a második, hetedik résznek a második részében van. A 12. versben ezt olvassuk, hogy a törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Azt mondja Pál, hogy a törvény jó. Tehát nehogy félreértés legyen, ő ezt azért is nagyon mondta, mert nagyon sok támadója volt a zsidókból lett keresztények közül, hogy Pál elutasítja a törvényt. És azt mondta, a törvény jó. És itt van neki egy személyes bizonyságtétele, hogy ő neki úgy látszik az utolsó parancsolat volt, ami úgymond megragadta, a ne kívánd. Azt mondja, azt írja itt Pál, hogy a törvény bűn, szó sincs róla, viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná ne kívánd. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, és felszította bennem minden kívánságot. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én pedig, amikor törvény nélkül éltem valamikor, amikor azonban jött a parancsolat, életre kelt a bűn, én meghaltam, és kitűnt, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. És végül így fejezi be, hogy ellenben a bűn, hogy meglássék a bűn mi volta, a jó által hoz rám halált, így a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a parancsolat által. Pál apostol átélte, hogy amikor őszintén megállt a 10 parancsolat előtt, akkor az ő bűnét, a kívánságot, azt úgy kiemelte. És nagyon rossz volt ez neki valószínű, nem egy jó érzés volt, de mégis azt mondja, hogy a törvény szent. A parancsolat jó, az egy jó dolog. És soha nem szabad úgy megoldanunk a törvényhez való viszonyunkat, hogy akkor az egy nem nekünk való dolog. És az utolsó, amit meg a harmadik részbe tárgyal Pál a hetedik, a római levél hetedik részének harmadik részébe, hogy magadtól nem tudsz megfelelni a törvénynek. Végül aztán úgy kiállt föl, hogy ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, amin a bűn a törvény által uralkodik. Tehát ezek azok az alapelvek, amiket fontos tudnunk ahhoz, hogyha a törvénnyel kapcsolatban szeretnénk rendezni magunkat, a törvényhez való viszonyunkat, és szeretnénk felszabadultan, boldogan tanulmányozni a törvényt, akkor tudjuk, hogy tehát a törvény uralma alatt már nem vagyunk, hogy a törvény az jó, ez csodálatos dolog, de magamtól nem tudok megfelelni ennek a törvénynek. Pál itt a hetedik részben szeretné helyre rakni a törvényt a keresztény ember életében. És azt mondja, hogy a törvény az egy csodálatos dolog, és egy elengedhetetlenül szükséges dolog. Úgy fejezi be, hogy én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, vagy az új fordítás az olyan szépen fogalmazza, azt mondja, lényem legbelső része Isten törvényét szolgálja. Vagy lényem legbelső részével Isten törvényét szolgálom önként. Ide jut el Pál apostol. A cél a 4-es versben van, azt mondja itt, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Tehát Krisztus kivont bennünket a törvény uralmáról, a saját uralmába helyezett, de a cél az, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Olyan élet, amely Isten dicsőségére és Isten dicséretére szolgál. És az az élet, ami Isten törvényével ellentétes, de csupa olyan dolgot tesz, ami ellenkezik Isten törvényével, az nem tud Isten dicsőségére lenni. Lehet, hogy úgymond Isten megtart bennünket. Lehet, hogy az üdvösségre fogunk jutni, de mégis itt a Földön, hogyha Isten törvénye ellen élünk, és az Isten törvénye nincs a megfelelő helyen az életünkben, akkor nem tudunk Isten dicsőségére élni, nem tudja az életünk visszatükrözni Isten dicsőségét. A 7. rész, utolsó része, ez a jól ismert rész, ahol Pál taglalja, hogy ő próbál jó lenni, de nem tud, egy fontos kérdést vet föl, hogy kiről szól ez? Erről sok-sok teológus nagyokat gondolkozott, és igazából egy titokzatos rész. Mert egy olyan valakiről szól, akinek tetszik az Isten törvénye. Aki szíve mélyén azt mondja, hogy ez jó dolog. Tehát nyilvánvalóan nem világi emberekről szól, akik nem is ismerik Isten törvényét, azt kizárhatjuk. De olyan valaki, akinek tetszik az Istennek a törvénye. Aztán azt is mondhatjuk, hogy olyan valakiről szól, aki próbál megfelelni az Isten törvényének. A maga módján valahogy próbál megfelelni. Próbál megfelelni egy olyan ember is szerintem, aki még nem adta át az életét Krisztusnak, de már úgy mondom, szimpatizál Istennel, a hittel, és próbál jó ember lenni, igyekszik valami módon, és próbál egy újjászületett hívő is, aki szeretne Istennek dicsőséges életet élni, és ott van benne az a feszültség, hogy szeretném betölteni Istennek a törvényét. És még egy dolgot tudunk, egy olyan ember, aki belátja, vagy fölismeri, hogy nem megy. Hogy nem megy ez a dolog. Pál azt mondja itt, hogy ő próbálja, de a tagjaiban van valami másik törvény. Nem tudom, hogy rád igazak-e ezek a dolgok, hogy tetszik neked az Istennek a törvénye, és azt mondod, hogy ez egy jó dolog, és szeretnélek felszabadítani erre, hogyha volt is benned egy pici dolog, hogy ez a háttérbe szorult, akkor Isten igéje bátorít bennünket, hogy rajongjunk a törvényért. Nem abban az értelemben, hogy üdvösséget kapunk általa, hanem abban az értelemben, hogy ez egy csodálatos dolog. A Zsoltárban, amit olvastuk, hogy felüdíti a lelkünket. Tehát, hogy ott van-e, igaz-e ez rád? A másik dolog, hogy igaz-e rád az, hogy próbálsz megfelelni így vagy úgy a törvénynek. Igaz-e ez rád, hogy teszel kísérleteket? Időnként jobban, időnként kicsit kevésbé, időnként megfeledkezel, időnként beleveselkedsz, hogy most aztán, hogy próbálod ezt. Ott van-e benned a vágy, hogy Isten törvényét betöltsed? És az utolsó kérdés, hogy látod? Hogy állsz ezzel a dologgal? Megy? Most ugye, ha gonoszkodni akarnék, akkor megkérdezném, hogy tegye fel a kezét, akinek jól megy ez a dolog. De én se tenném fel a kezem, úgyhogy akinek úgy igazán jól megy ez a dolog. De azért nem kell álszerénynek se lennünk, hogyha azért megtapasztalunk az életbe dolgokat, amik azért mennek, akkor igenis azt zárjuk be a szívünkbe. Emlékszem Eszternek a bizonságtételére, itt van most Eszter, nincs itt, mondta, hogy ugye, akik bántották őt, aztán utána Isten valahogy elvégezte a szívébe, hogy szeretni tudta azokat az embereket. Hát mi ez, hogyha nem az, hogy az Isten törvényét valaki betöltötte. És azt gondolom, hogy mindannyian az életünkben átéltünk ilyen dolgokat. Úgy gondolom, hogy ez a hetedik rész, ez szól azoknak az embereknek, akik most úgy vannak itt, hogy még nem kötelezték el magukat az Isten mellett, de eljutottak már oda, hogy jó dolognak látszik a kereszténység, jó dolognak látszik a törvény, próbálkoznak is, és látják, hogy azért ez nem is olyan könnyű dolog. Én azt gondolom, hogy szól azoknak is, akik már elkötelezték magukat Isten mellett, de igazából nem tudják megélni a szabadságát a hívő életnek, hogy fú, de jó hívőnek lenni, és de jó a törvényt betölteni, és de jó Krisztussal járni, és a dicsőségét visszatükrözni. És azt gondolom, hogy szól azoknak is, akik már ezt megtapasztalták, de most egy kicsit talán meglankadtak ebben, és visszakerültek egyfajta feszültségbe Isten törvényével. Eredetileg valakik azt mondják, hogy ez az ige rész, ez azokról a tanítványokról szól, akik ismerték Krisztust, tulajdonképpen új életet kaptak Krisztustól, de még nem jött el pünköst. És úgy voltak, hogy az ő testi küzdelmeikbe voltak, szerették az Urat, és nem lehet rájuk mondani, hogy nem voltak hívők, de valahogy a lélekkel még nem találkoztak, és ezt a fajta küzdelmet fejezi ki itt Pál, amikor mondja, hogy ő annyira szereti a törvényt, és ő annyira szeretne megfelelni, de nem megy. Ha emlékeztek rá, egyszer volt itt Heiser Kornél prédikálni, most már egy 3 éve, és mesélt egy motoros példát. Emlékszik valaki erre a motoros példára? Laci bólogat, hogy ő emlékszik. Aha, jó, igen, de hogy mit is mondott ő ezzel kapcsolatban? Ugye azt mondta, hát szeret motorozni Kornél, aki nem tudná, hogy a motoros, keresztény motorosok gyülekezetének a pásztora, van ilyen is, és most Gusztira néztem, hogy ez biztos, hogy rögtön az érdeklődését fölkeltette. És ő mondta, hogy ha egy motoros úgy megy az úton, hogy mondjuk 10 méterre előre figyel, hogy nehogy valami kátyúba belemenjem, akkor tuti bele fog menni abba a kátyúba, nem fogja tudni kikerülni, vagy ha kísérletet tesz rá, akkor nagy bukta lesz belőle, mert ugye túl késő lesz észre. És hogyha egy motoros távolra néz, akkor viszont könnyen ki tudja kerülni ezeket a kátyúkat. Itt, amikor azt mondja Pál, hogy én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből, valami hasonlót gondolok, hogy éljük az életünket, ugye motorozunk, száguldunk a keresztény tanítványságban, és koncentrálunk, hogy nehogy valami rosszat csináljunk, és nem mindig sikerül, belemegyünk a kátyóba, vagy elbukunk. És azt mondja itt Pál, hogy hála az Istennek, ami Urunk, Jézus Krisztus. Úgy mondhatnám, hogy Pál megfogalmazza, hogy semmi más módon a törvényt te nem fogod tudni betartani, csak hogyha Krisztusnak a szabadsága eljött az életedbe. Hogyha Krisztus segítségül hívod, és úgy mondhatnám, hogy ha Krisztusra figyelsz, ha őt nézed, hogyha ővele jársz, akkor ki tudod kerülni ezeket a kátyúkat, ezeket az eseményeket, amik az életedben bűnre csábítanak. De ha nem Krisztusra figyelsz, hanem egyfajta törvénynek, tehát engeded, hogy a bűn a törvényen át uralkodjon rajtad, és arra koncentrálsz, hogy pusztán betartsad a különböző szabályokat, akkor nem fog működni az életedbe. Úgy fejezi be Pál ezt a részt, hogy lényem belső részével Isten törvényét szolgálom. Bár azt mondja, hogy testemmel, a testiességemmel azonban a bűn törvényének, tehát ha levesszük a szemünket Krisztusról, ha kijövünk Krisztusnak az uralma alól, akkor a testiességünk, az óemberünk elő tud jönni. Ezt tapasztaljuk. És akkor a bűn a törvényen keresztül le fog csapni ránk. Azt mondja Pál, hogy lényem belső részével Isten törvényét szolgálom. Mit mond Jézus a törvényről? Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Erre vágyunk. Ez van a keresztény ember szívébe is, hogy betöltsem a törvényt. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltörül, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában, ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Hát mi ez, ha nem az, hogy Jézus hitet tesz, hogy mennyire fontos az életünkben a törvény, az Isten törvényének való engedelmesség, vagy pedig János evangéliumában, meg ezt olvasuk Jézustól, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Hú, nem szeretem ezt az igét. Most értsétek, jó, amikor ezt olvasom, akkor mindig ott vagyok, hogy hú, vajon én szeretem-e az Urat. Mindig ott van bennem, hogy hát Istent, Krisztust úgy lehet szeretni, hogy megtartom az ő parancsolatait. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. És itt van megint a válasz benne, hogyha ott van a vágy a szívedben, hogy a parancsolatokat megtartsad, akkor Jézus azt mondja, hogy a lelket azért küldi. Azért küldi az igazság lelkét, hogy téged a törvény betöltésére vezessen. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. És olvasok el még egyszer akkor ezt a Zsoltárt. Ez nem azért van írva, hogy mi rettegjünk a törvénytől, de nem is azért van írva, hogy azt mondjuk, hogy hát a törvény az már nekünk nem olyan lényeges, mert mi már kegyelmet kaptunk. Nézzétek csak, az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Azt mondja, felüdíti a lelket. Hogyha az Úr törvényét tanulmányozod és éled, akkor felüdíti a lelket. Az jut eszembe, mint amikor tikasztó melegben már alig várok egy üdítőitalt, és megiszom, és érzem, hogy fú, de jó. Ilyen Istennek a törvénye. Ha olvasod Istennek a törvényét, amikor olvasod a 10 parancsolatot, vagy bármit, amit megparancsolt az Úr, amit ad, akkor felüdíti a lelkedet. Vagy pedig bölcsé teszi az együgyűt. Vagy megörvendeztetik a szívet, az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Ha valaki úgy tudja élni az ő hívő életét, hogy a törvénnyel nem fasírtban van, hogy állandóan csak az, hogy hát ez egy olyan dolog, amitől jobb távol tartani magam, hanem szereti a törvényt, de nem úgy, hogy tudja, hogy tehát megvan az a szabadság, hogy tudja, hogy ha nem teszi meg, vagy elbukik valamiben, nem fogja elveszíteni az üdvösségét. Tehát nem fél ilyen értelemben tőle, de szereti, mert tudja, hogy a törvény az, ami életet ad, ami a te hivatásodat, a te küldetésedet be tudja tölteni. Mert a világ az azt nézi, hogy vajon te hogyan élsz. Tudjátok, a felmérésekben az a legnagyobb baj mindenkinek az egyházzal, hogy az emberek nem úgy élnek, ahogy a Biblia tanítja. Mert azért eljut a nem hívő emberekhez is Isten törvénye, ők nagyon jól tudnak dolgokat, és figyelik. És ha látják, hogy te felszabadultan, szeretettel éled ezt, és ha elbuksz, akkor is fölállsz, akkor el fognak gondolkozni azon, hogy mi lesz az ő életükkel. Lefotóztunk itt egy érdekes táblát múlt vasárnap, Balatonföldváron. Nem tudom, észrevesz-e valaki itt valami furcsaságot. El tudjátok olvasni, mi van odaírva? Nem? Akkor az van, hogy kivéve célforgalom. ezt Krisztián, német Krisztián hívta fel a figyelmet, hogy milyen érdekes ez a tábla. Szerintetek jó ez a tábla? Kressz. Most ki fog derülni, hogy Bandi szerint jó. Szerintem nem jó. Hát mit jelent ez a tábla? Igen, de nem csak ezt. Egyirányú út tulajdonképpen. Azért behajtani tilos, mert egyirányú út. Egyébként ez a kör szokott lenni, tehát egy kicsit fura, hogy egy egyirányú utcába célforgalom, hogy aránt be lehet hajtani, de vissza nem. Igen? Igen, csak oda szokták mindig kirakni, hogy... Igen. Csak, hát mindegy. Ezen, majd akkor ezen is, mint a teológusok itt a római levélen el lehet gondolkozni, hogy hogy van, szerintem ilyen tábla nincs. Tehát ez egyirányú út, egy behajtani tilos, mert egyirányú utca. Tehát, hogy az, de lehet, hogy így van. Elfogadom a másik véleményt is. De ami miatt ezt most idehoztam, hogy ez jutott eszembe a törvényről, hogy a törvényt, hogyha Krisztus nélkül olvasod, akkor a halálodra jó egyedül. Elvezet téged oda, hogy bebizonyítsa rólad, hogy te rossz vagy. És akkor, hogyha te neked ez nem tetszik, akkor jön a két lehetőség. Az egyik, hogy törvényeskedő leszel, és azt mondod, hogy egy félelem alakul ki benned a törvény felé, vagy a másik az a szabadosság, amikor pedig úgy tekintesz a törvényre, hogy ez igazából egy rossz dolog, kicsit zavar téged, nem nagyon szereted ezt a törvényt, és igazából próbálod kitúrni. Én úgy fogalmaztam magamnak, hogy csak Jézussal együtt szabad olvasni a törvényt. Nem tudom, értitek ezt? Tehát amikor Isten törvényét olvassátok, akkor Jézussal együtt szabad. És nekem ennyit jelent ez, hogy kivéve célforgalom, tehát hogy törvényt olvasni így magadban, úgy, hogy te, mint ember próbálod betartani, abból nem fog jó kisülni. Főleg, hogyha már hívőként teszed. Hanem ha Krisztussal együtt olvasod, és Krisztussal együtt ültök le és olvassátok, akkor Krisztus fog erőt adni neked ahhoz, hogy betartsad. Úgy fogalmazta meg valaki, hogy a keresztény tanítvány örül, hogy a megigazuláshoz, megszentelődéshez nincs szükség a törvényre. Örül, hogy a megigazuláshoz és a megszentelődéshez nincs szükség a törvényre, de örül annak is, hogy szabadon teljesítheti a törvényt, mert áldás lesz a számára, és be tudja tölteni a küldetését. Tehát a mi életünkben a törvény egy másfajta szerepet jelentett, de ugyanolyan erővel kell, hogy ott legyen. Örvend ez a törvénynek, de tudja, hogy a teljesítéséhez csak a lélek adja az erőt. A törvényeskedő tehát fél a törvénytől, és Isten nem akarja ezt, hogy mi féljünk a törvénytől. A szabados gondolkodású elutasítja a törvényt. Nem szereti a törvényt. A keresztény tanítvány, aki helyesen figyel a törvényre, az szereti a törvényt, de nem fél tőle, hanem az Isten iránti szeretetből a lélek ereje által tudja betartani. Szeretnélek most hívni benneteket arra, hogy valljuk meg együtt ezt a Zsoltárt, amit itt láthatunk, a 19. Zsoltárnak ezt a néhány versét, hogy így szeretnénk hozzáállni a törvényhez. Tegyük helyre, állítsuk helyre az életünkbe a törvénynek a helyét, hogyha egy kicsit félre volt tolva, akkor hozzuk vissza az életünkbe. Merjünk gyönyörködni benne, és tekintsünk rá úgy, mint egy hegyre, hogy egy csodálatos dolog, ami tele van izgalommal, amit tudok teljesíteni, és ami az én életemnek az áldására lesz. Kérjünk bocsánatot az Úrtól, hogyha nem így tekintettünk az Isten törvényére, hogyha féltünk tőle, vagy hogyha félretettük. És kötelezzük el magunkat arra, hogy Krisztussal együtt, Krisztuson át szeretnénk olvasni ezt a törvényt. Szeretnénk betölteni ezt a törvényt, ahogy Pál itt mondja,
hogy a lényem legbelső részével szeretném a törvényt teljesíteni. És mindehhez szeretném, hogy kérjük Isten lelkének a segítségét, mert Isten lelke nélkül ez nem fog menni. Nem tudom, szoktál-e imádkozni nap, mint nap, hogy töltsön be téged az Istennek a lelke. Mert ha lélek nélkül éled az életedet, akkor az csak egy törvényeskedő élet tud lenni. Ha Isten lelke nem formálja át az életedet, és nem változtat téged, ha nem jársz Isten lelkével, akkor csak egy kiégett keresztény életet tudsz élni. Akkor csak egy megszomorodott, egy félő, vagy távolságtartó keresztény életet tudsz élni. Szeretnék most könyörögni azért, hogy Isten lelke töltsön be bennünket, és úgy menjünk ki ebből az épületből, hogy hálát adunk azért, hogy Krisztus megváltott minket, és hogy nem vagyunk a törvény uralma alatt, de hálát adunk azért, hogy Isten lelke betöltött minket, és így szabadon a törvényt betöltve élhetjük az életünket. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl mindannyian. És egy picit legyünk most csöndben. Mindenki magában szóljon Istenhez, hogy mi az ő viszonya a törvényhez. Mi volt a te viszonyod a törvényhez? Hogyha úgy voltál, hogy féltél, vagy úgy, hogy félretetted egy kicsit, kérj azért bocsánatot. És majd utána együtt szeretném, hogy elmondjuk ezt a 19. Zsoltárt, de most legyünk csendbe az Úr előtt, és mindenki maga szóljon az Úrhoz, és kérjen bocsánatot. Úr Jézus, bocsáss meg nekünk, hogyha a te törvényeddel, az Atya üzenetével nem voltunk jó kapcsolatban. Bocsáss meg nekem, amikor féltem, bocsáss meg, amikor megmagyaráztam, amikor félretettem. Szeretném most megvallani neked, hogy szeretném helyreállítani az életemben a te törvényednek a te üzenetednek a szerepét. Szeretnék gyönyörködni benne, és szeretném teljesíteni azt. Nem azért, mert félek, és nem azért, mert azt gondolnám, hogy ebben van az üdvösségem, hanem azért, mert szeretlek, és azért, mert tudom, hogy áldás lesz számomra. Köszönöm neked, Uram, hogy jöhetek te hozzád. Kérlek, hogy állítsd helyre az én életemet a törvénnyel kapcsolatban. Amen. Gyertek, mondjuk el együtt ezt az igét. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Igen, Atyám, így vagyunk itt, hogy szeretnénk tanulmányozni nap mint nap a te törvényedet, a te tanításodat, a te szavaidat. Uram, hisszük, hogy megvan hozzá a muníciónk. Hisszük, hogy te fölszabadítottál bennünket, és megváltottál bennünket. És te megígérted, hogy elküldöd a Szent Lelket, aki kijelent nekünk minden igazságot, és aki erőt ad nekünk ahhoz, hogy veled éljünk. Aki erőt ad nekünk ahhoz, hogy a te szavad szerint éljünk. Kérünk most téged, hogy tölts be bennünket a te lelkeddel. Vágyunk a te lelkednek a közösségére. Bocsáss meg, amikor megszomorítottuk. Vágyunk arra, Uram, hogy a te lelked túl csordoljon a mi életünkbe. És ne megkeseredett vagy savanyú keresztények legyünk, hanem benned örvendező, téged szerető, Uram. Szeretnénk így betölteni a mi küldetésünket. Amen. Amen.